Gronkowski, left side, makes the catch, gives to Michelle, runs it left, touchdown Patriots!
And the Patriots have won their sixth Super Bowl title.
We're champions!
Sziasztok, Patriots rajongók, ez itt a THPFC Podcast 138. adása. Egy szűk két hónapos kitérő után visszatértünk, és hamarosan itt van a szabadügynök piac nyitása, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, meg természetesen kibeszéljük majd az edzői változásokat is, amik a Patriots csapatánál történtek. Nagyjából megint igyekszünk majd egy ilyen egy órás adást hozni nektek, ezúttal is Spigóval. Szia, Spigó!
Ja, sziasztok! Jó rég találkoztunk, jó rég beszéltünk. Vannak aktualitások, meg lesznek a tulajdonképpen már a múlt napjai is.
Ha már múlt, akkor kezdjünk is ezzel szerintem, és akkor egyrészt időrendi sorrendből is, meg szerintem logikusabb lesz is a felépítés az adásnak, erről majd a végén még kitérünk. Védő oldal vagy támadó oldal? Szerintem én azon vagyok, hogy tudjuk hamarabb a védő oldalt, mert ott talán kevesebb változás történt, meg kevesebb változás lesz, és akkor a támadó sor, ami meg egy ilyen teljes átalakuláson megy keresztül, az meg talán egy nagyobb falat, úgyhogy védő oldal, itt ugye az a legfontosabb dolog, hogy Steve Belichick távozott, ugye akár csak Bill Belichick az édesapja, és bár ajánlottak neki pozíciót a csapatnál, ő mégis úgy döntött, hogy inkább máshol folytatja az edzői pályafutását, és megkapta ugye a Washington Egyetemen a védőkoordinátori címet, vagy kinevezést, de ezelőtt már ugye lehetett azt tudni, hogy a csapatnál nagyon szeretnék, hogyha DeMarcus Covington megkapná az első koordinátori kinevezését, úgyhogy ő lett a Patriots új védőkoordinátora, ugye aki nem tudná, az eddigi védőfaledzőről van szó. Meglepett téged ez a hír, ez a kinevezés, vagy borítékolható volt?
Hát nézd, szerintem az, hogy azt gondoltam egyébként, hogy lehet, hogy ő is esélyes nyilván a védőkoordinátori posztra, nyilván hiszen tulajdonképpen az volt, titulus nélkül, együtt millióval, és aztán szerintem, amikor kiderült, hogy Covington lesz, akkor szerintem már nem volt kérdés, hogy ő távozni fog. Azért ez fura lett volna szerintem, hogyha ő marad úgy, hogy nyilván a Bill is elment, meg nem kapta meg tulajdonképpen azt a pozíciót, amit az elmúlt két évben titulus nélkül birtokolt. Szerintem ez így eléggé nem lepett meg, ilyen szempontból nem lepett meg. Azt gondolom, hogy nem lett volna rossz, hogyha marad, de nagyon sokan mondják, hogy Covington nagyon tehetséges, azt is látjuk, hogy a védőfal azért jól működött, nyilván az egész védelem jól működött alapvetően azért, de alapvetően nem lepett meg, és szerintem, nem is olyan nagy változás, is remélem, nyilván Dont'a Hightower lesz most a linebackerek edzője, ugye Mayo helyett, ha meglátjuk, hogy lesz, de ilyen szempontból is szerintem nem baj, mert ugye Mayo, hogyha valami úgy lát, ami nem működik ott, akkor be tud segíteni a tapasztalatával, tehát tulajdonképpen nem okozott ezzel óriási nagy vákumot, úgymond az edzői karban, legalábbis a védelmi oldalon, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok neki Washingtonban nyilván.
Ugye Covington már tavaly volt Arizonára, arra biztosan emlékszem, ott volt védőkoordinátor interjún, meg nekem még az remélik, hogy valahol volt, de most a csapat neve az nem ugrik be, és már ott is mondták, hogy nagyon jól szerepelt ezeken az interjúkon, de végül ugye visszajött, és nem lett koordinátor sehol, úgyhogy számomra sem volt egyébként meglepő, meg az sem ugye, hogy ugye Steve Belichick távozott. Nekem igazából az lesz a kérdés, de erre már úgy nagyjából egyébként az edzők utaltak, amikor bemutatták őket úgymond hivatalosan is a médiának, hogy mennyire lesz más a felfogás. Ugye mondtam a felvezetőben, hogy azért olyan nagyon nagy változások nem történtek, ugye a Jerod Mayo gyakorlatilag maradt a tavalyi védőstábból, Covington maradt, csak ugye egyel előrébb lépett, ami nekem nagyon, nagyon fontos volt, hogy Mike Pellegrino maradjon a cornerback-ek edzője, mert szerintem ő megint csak egy, hát nem is azt mondom, hogy nélkülözhetetlen, de egy nagyon fontos tagja a védelmi stábnak. És ugye Bill Belichick másik fia, Brian Belichick is maradt a safety edzője. És ugye, ahogy te is mondtad, jött ugye a belső linebackerekhez edzőnek Dante Hightower, és gyakorlatilag két külsős emberrel oldották meg a két fennmaradó pozíciót, ugye a védőfal edző az Jerry Montgomery lett, ő egy eléggé tapasztalt edzőnek mondható, illetve Drew Wilkins jött a Giants-től a külső linebackerek edzőjének, úgyhogy talán itt kicsi a változás, és amit te is mondtál, hogy ami azért eddig jól működött, azon nem hiszem, hogy nagyon változtatni fognak. Nyilván valamennyi finom hangolása lesz majd a dolgoknak. Én egyébként Covingtonban nagyon bízok, tehát hogy nekem ő volt a belsősök közül a talán még azt mondom, hogy lehet, hogy jobban, mint Steve Belichick. És pont azért, mert tavaly annyira magasan voltak vele a szakértők, meg a nagyon olyan hírek jöttek, hogy őt szeretik egyrészt a csapaton belül is, meg nagyon nagy presztízse van az edző között, mármint ami azt jelenti, hogy a jövőben akár vezetőedző is lehet majd belőle, úgyhogy meglátjuk. Nyilván a védelemmel eddig nem volt gond, Bill Belichick távozása azért nyilván rá fogja nyomni erre az egységre a bélyegét, az, hogy ő már nincs a csapattal, de én azt gondolom, hogy azért a védő oldal, amit most az előbb is felsoroltam, talán kisebb a változás, sőt nem, talán biztos kisebb a változás, és tavaly sem a védelem miatt, meg az elmúlt években sem a védelem miatt tartottunk ott, ahol, hanem a támadósor miatt, ahol meg, ahogy várni is lehetett, gyakorlatilag senki nem maradt a tavalyi stábból. Ehhez mit szóltál? Ez mennyire volt meglepő? Most, és nem azt mondom, hogy nyilván támadó koordinátort cseréltünk, ugye Bill O'Brien távozott, hanem hogy ennyire tényleg nulláról gyakorlatilag épített, vagy építi föl a stábját Jerod Mayo, még úgy is, hogyha ugye Troy Brown marad a csapatnál, de ugye nem kapja vissza azt a, tehát nem lesz az elkapok edzője, mint az előző szezonokban.
Ennek pont örülök, szerintem az elkapók az elmúlt két-három évben azért túl nagy felülési ívet nem írtak le, vagy nem mutattak be. Nézd, nyilvánvaló volt, tehát hogy szerintem az hogy kívülről jött koordinátor, tehát mondom, hogy nem Bilogány maradt, vagy nem Josh McDaniels jött végül, szerintem azt hozta magával, hogy ott azért nagyobb változások lesznek. És ugye a hírek szerint egyébként Fumpel sem az első számú választott volt, vagy nem, hanem ő inkább ilyen McAdoo szerepkörbe jött volna, mint ahol most jött ugye McAdoo, tehát egy ilyen tanácsadó, szenior, akármi, ami egyébként szerintem egy tök okos dolog olyan szempontból, hogy látom egy statisztikát, hogy azt hiszem 2021 óta talán 30 csapatnál váltottak támadó koordinátort, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha valahol jó szerepel valaki, vagy rosszul nyilván, akkor ott azért elég gyorsan változik. Tehát a támadó koordinátorból lesz a leggyorsabban vezetőedző. És ugye a Belichick is ugye tulajdonképpen az volt az egyik gond ilyen szempontból, hogy ugye nagyon kicsi volt az edzői stáb, nem volt utánpótlás, és lásd, elvitték Josh McDanielst, aztán összeesett minden. És ha vissza akarunk valahova nyúlni, hogy hol is esett össze ez a vár, ez valahol ott volt, amikor Josh McDaniels szerintem elment a Raiders-hez. De így, hogy mondjuk most tol egy vagy két nagyon jó évet Fumpelt, van mögött egy rutinos, nem is azt mondom, hogy neked lesz a támadó koordinátor, de van egy rutinos ember, aki ha nagyon muszáj át tudja menni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez tök jó. Az, hogy Fumpelt lett, úgyhogy azt mondtam, hogy ugye a harmadik számú választás, mert a hírek szerint egyébként az első számú Zach Robinson lett volna, de hát ugye ő ment végül Atlantába, ismerős vezetőedzőhöz. Illetve a második az pedig Kaley lett volna, de a Kaley-t meg előléptették ugye Los Angelesben, meg nyilván ez járt egy jó kis fizbenemeléssel is, és teljesen érthető tulajdonképpen, hogy egy Sean McVay kvázi támadó koordinátora lesz, ugye pass game koordinátor. Los Angelesben jobb is az idő, nyilván ott is a családja, jól is érezte magát, elő is léptették, ő végül tulajdonképpen nem ezt mondott a Patriotsnak, és így esett rá a választás Pampeltre, aki ugye Clevelandből jön, egy klasszikusabb West Coast támadó koordinátorról van szó, úgyhogy kíváncsian várom, hogy változás lesz az azért az elmúlt évekhez mindenféleképpen, hogy milyen támadó játékunk lesz. Kíváncsian várom, hogy hogyan tudja ezt beépíteni.
Ugye Fempelt gyakorlatilag, amikor bejelentették, az ilyen szerintem nagyon sok szurkolónak ilyen derültékből villámcsapás, mert pont szerintem ez valahogy egy ilyen magyar idő szerint kora esti hír lehetett. Ez az, hogy jön Alex Fempelt, és ő lesz a támadó koordinátor. És szerintem én pont előtte egy 2-3 órával írtam ki a Facebook oldalunkra, hogy hírek szerint ugye Nick Kelly lehet a jelölt, mert nagyon meg volt vele elégedve Gerald Mayo, és föl is ajánlotta neki a támadó koordinátori posztot. Ugye ekkor már Zach Robinson úgymond elkelt, tehát ő már Atlantában volt, és gyakorlatilag már azt lehetett várni, hogy akkor majd jön a hivatalos megerősítés, hogy akkor Nick Kelly visszatér, de aztán nem is. Nekem elsőre nem is igazán tetszett Fumpelt kinevezése. Kezdjük azzal, hogy azzal nyilván egyetértek, és az egy abszolút, hát hogy is mondjam, ilyen magától értetődő dolog, hogy a támadó koordinátorokat azokat viszik, mint a jó támadó koordinátorok, azokat viszik, mint a cukrot. És azért, hogyha megnézzük, sokkal, én azt gondolom, hogy előnyösebb az egy csapat számára, hogy a támadó oldali vezetőedzője van egy csapatnak, mert gyakorlatilag nem kell évről évre, akkor még ha van is mögött, amit te is mondasz, megfelelő utánpótlás, azért más, hogyha egy új személynek, és azért óhatatlanul, ha még azt mondom, hogy teljesen együtt mozognak, és mindent a másiktól vesz át mondjuk az asszisztens edző, akkor is lehetnek pici eltérések, amik kiadhatnak az egész csapat, meg a játékosok teljesítményére is. Ugye nálunk ez nem adott. És én azért akartam, nekem Fumpelt-tel az volt az elején a bajom, hogy nincsen játékhívási tapasztalat, és akkor fel is hívták rá többen a figyelmet, hogy Kélit akartam, meg Zach Robinsont, akinek ugyanúgy nincsen, és amúgy ez abszolút igaz, csak én azt vártam, hogy ha már egy veterán edző, akkor neki legyen játékhívási tapasztalata, ami meg nyilván egy fiatal edzőnél engem nem zavar, és amíg mondjuk Zach Robinson meg Nick Kelly-vel el tudom azt képzelni, hogy jön egy nagy boom, addig Fumpeltből én ezt kevésbé láttam bele, vagy kevésbé látom bele, ami viszont meg mondjuk ezzel szembe megy, és mondjuk adott esetben jó is lehet a Patriotsnak, és nagyon remélem, hogy jó is lesz, az meg az a tényező, hogy pont az, amit az előbb elmondtam, hogy ő nem egy szexi név a szakmában gyakorlatilag, tehát ő egy ilyen, és ezt le is írták egyébként több forrásból, clevelandi források is, meg foxborough-i források is, hogy ő egy ilyen kicsit szürkébb típusú ember, és akár az meg azt gondolom, hogy ha jó lesz a támadósor, akkor hosszú távon meg egyértelműen a csapat hasznára válhat, hogy ő talán nem lesz annyira felkapott név majd mondjuk egy-két éven belül, hogyha a Patriots támadósora úgy teljesít, mert nem egy fiatal edző.
Ákos, én őszintén szóval ebben nem hiszek, tehát hogy oké, nem fiatal edző, de hogyha két jön, majd lehet, hogy jön, hogy erről majd beszélünk, egy rookie QB, és avval két év alatt rájátszásból jut, ne adj Isten, rájátszásban meccset nyer, és jól működik a gépezet, nem gondolom, hogy számítani fog, hogy most 30 éves vagy 60.
Meglátjuk. Nyilván ez benne van, csak mondjuk lehet, hogy egy jó első szezonnal, mondjuk ha idén jön egy fiatal irányító a draft elején, teszem azt mondjuk ilyen May vagy Jaden Daniels, és mondjuk lehet, hogy ez egy ilyen Bobby Slovik, vagy akkor maradjunk azoknál, hogy Nick Kelly vagy Zach Robinson, hoz egy nagyon jó első évet, mint mondjuk lásd idén CJ Stroud meg Bobby Slovik, akkor lehet, hogy ő már akár jövőre elveszthettük volna. Fanpeltben én ezt kevésbé látom, hogy jövőre, még akkor is, hogyha valahol nagyon-nagyon jó szezont hoz a csapat, és hogy ő jövőre nem lesz itt a csapatnál. Tehát ez itt talán egy picit az állandóság, ami mellette szólhatott, az meg egy másik dolog, hogy a hírek szerint ő azért az irányítókkal nagyon jól tud együtt dolgozni, és az irányítók fejlesztésében ő azért nagyon, nagyon jól tud teljesíteni.
Már pedig nagy valószínűsége azért lesz egy rookie irányítónk, még akkor is, hogyha lesz egy bridge QB, de erről majd nyilván később beszélünk, de lesz egy rookie irányító, akivel akik nyilván fejleszteni kell majd, tehát ilyen szempontból szerintem igenis fontos, hogy ehhez bizony ért, és jól ért, az meg, hogy a játékhívás, meg game management szempontból, már mint támadóoldali szempontból, azt pedig nyilván meglátjuk. Ezért van ott McAdoo, tudom, hogy sokan ockodnak tőle, tudom, hogy megbukott Giants vezetőedzőként, de tapasztalata van, szerintem támadó koordinátornak nem is volt annyira rossz, nyilván ez is azért jött ő is, hogy segítse ezeket a dolgokat.
Nyilván ezt és ezt Facebookon is láttam, meg Magyarországon, tehát hogy a mi oldalunkon, meg külföldi, hát nem mondom szakértőknek, inkább ilyen külföldi szakértők tweetjei alatt láttam ilyen hozzászólásokat, hogy az a, hogy nagyon sok ember összekeveri a szezont a fazonnal, és attól, hogy valaki, amit te is mondta, hogy nem egy, vagy mondjuk megbukik vezetőedzőként, az még ugye nem jelenti azt, hogy ő egy rossz edző lenne. Tehát ott van most például Dan Quinnnek a példája. Vagy Josh McDaniels, így van. Tehát, hogy rengeteg ilyen példa van.
Top 5 támadó koordinátor, tudom, hogy sokan nem fognak ezzel egyetérteni, szerintem top 5 támadó koordinátor, de vezetőedzőként, hát láttuk, kétszer bukott meg, tehát, hogy van ilyen. Tehát van olyan, amikor jó vagy a szakmádban, de egy idő után, tehát hogy a szakmádban, és aztán mondjuk egy általánosabb, mert hogy ugye egy vezetőedző valahol tulajdonképpen egy CEO-ja, majd hogy nem az egész szervezetnek, tehát az ügyvezető igazgatója, nem is egy general manager, de ügyvezető igazgatója, és az nyilván teljesen más, mint amikor csak egy bizonyos területtel kell foglalkozni.
Hát szerintem azért egy kicsit hasonlítható mondjuk ahhoz, hogy hiába volt valaki jó játékos, nem biztos, hogy jó edző lesz belőle, és fordítva is igaz. Tehát hiába volt valaki egy mondjuk egy gyengébb játékos, simán lehet, hogy zseniális edző lesz belőle, úgyhogy ezt nyilván, ha Ben McAdoo-t neveztik volna ki vezető edzőnek, akkor most okkal foghatná mindenki a fejét, mert láttuk, hogy azért abban a pozíciójában megbukott. De én azt gondolom egyébként, hogy főleg így láthatatlanban, tehát hogy még az edzések sem kezdődtek el, még tényleg a nagyon-nagyon-nagyon off-szezon van, még akkor is, hogy egy jövő héten már szabad ügynökpiac. De hogy sok ilyen fanyalgó hozzászólást láttam, hogy meg ez már a legvége, meg innen, tehát minden nem is kezdem el sorolni, mert aki magára ismer, az magára ismer, aki meg nem, az meg nem. De hogy nyilván innen x ezer kilométerről borzasztó nehéz megmondani, hogy mi jár az edzők fejében, a vezetők fejében, és basszus, Gerard Mayo első vezető edzői munkája, nyilván neki is végig kell menni ezeken a folyamatokon. Biztos, hogy nagyon sok segítséget is kapott egyébként az interjúk során, de ezért lett ő kinevezve, mert bíztak benne a csapatnál, hogy ő a következő ember, aki nyilván nem az, hogy két éven belül szuper volt nyer a csapat, de hogy valamilyen úton, ezen a lefelé menő úton, ami mondjuk 2-3 szezon óta tart, vagy inkább 2 szezon óta, ezt meg tudja állítani, és újra emekedő pályára tudja rakni a csapatot. Most az ilyen heti, nem tudom, 4 órát foglalkozó szurkolók nézzenek egy kicsit magukba. mind, akik 4 órát foglalkoznak hetente mondjuk a sporttal, és akkor lehet, hogy még sokat mondtam. Tehát, hogy nyilván ez az egyik dolog, a másik meg, hogy az abból tud ő is választani, ami a piacon van. Ez ugyanaz, mint a szabadügynök piac. Hiába akarjuk azt, hogy jövőre mondjuk Patrick Mahomes legyen a Patriots kezdő irányítója, nem lehetséges. Tehát, hogy nyilván olyan edzőkből kellett összeállítani a stábot, aki a piacon van, és ebből ez jött össze. Aztán majd, nem tudom, októberben térünk erre vissza, hogy ez most mennyire volt jó összeállított stáb, vagy mennyire nem.
Én ezzel egyébként csak félig értek egyet, mert igen, tehát a szurkolónak egyébként az a dolga, hogy megmondja, hogy tetszik neki, vagy nem tetszik. Nyilván az is igaz, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz, de nyilván nem mondhatjuk a véleményet. Nekem is egy kicsit ilyen ne érzésem volt, mert nyilván sokkal szexibb egy Zach Robinson, tovább, bár nála se tudjuk nyilván, hogy ő milyen, meg mit tud, mert ő se hívott ugye playeket, ahogy mondtad. Igen, tehát hogy ez a dolga, csinálhatják, hajrá, tehát hogy ettől szép ez a játék is, meg nyilván, hogyha nem lenne vélemény, akkor meg igazából unalmas lenne minden, de olyan szempontból meg nyilván neked adok igazat, hogy igen, lássuk meg, hogy mi lesz. Nem véletlenül a harmadik számú választás volt. Nekem egyébként az egész kiválasztós diva kapcsolatban, meg az egész első hónappal mondjuk így kapcsolatban kicsit olyan volt az érzésem, mintha meglepte volna Mayot és a stábot az egész szituáció, mert hogy ők ugye jövőre gondolták, majd amikor lejár a Belicheknek a szerződése, akkor majd ők akkor fognak úgymond a helyére lépni, és azért mondom, hogy fognak, mert ugye Eliot Wolf lett tulajdonképpen a general manager, már titulus nélkül egyelőre, és ugye Mayo a vezetőedző, kicsit olyan, mintha nem lett volna terv. De aztán beindultak a dolgok, meg érdek, tehát hogy miután meglettek a koordinátorok, utána már gyorsan feltöltötték az edzői stábot, de kicsit olyan volt, mintha nem lett volna terv. Tudod, amikor mennek vezetőedző interjúra az emberkék, akkor általában már van egy, tehát hogy már azt is prezentálják, hogy milyen stábot hoznának magukkal. És itt meg egy ilyen, az elején ilyen tökörészés érzése volt az embernek. Aztán lehet, hogy nem így volt, csak a színfalak mögött tárgyaltak, meg nem mindenkiről derült ki, hogy beszéltek-e vele, mert ilyen is van. De alapvetően volt egy ilyen érzése szerintem az embernek. Aztán azóta megfölállt a stáb, megjön a free agency, meg vannak saját free agentek, vannak tagek, illetve csak egy tag. Úgyhogy megy a szekér ilyen szempontból. Egyet akartam még egyébként kérdezni tőled, és kíváncsi vagyok, hogy mi szólsz hozzá. Ez a, nem tudom, olvasol-e nyilatkozatokat, gondolom igen, meg videókat, de meg nyilván megy ez a Dynasty sorozat is, hogy mit szólsz ehhez a kicsit ilyen Belichick alatt minden szar volt érzésed, vagy nincs ilyen érzésed, hogy ez a kommunikáció?
Nekem ez már régen van, nekem jó, a Brady elment azóta, ez van. És ezt látom egyébként egyre több helyen, hogy ez bár nem ugyanaz a csapat, nyilván nem ugyanaz a csapat, de hogy én nem tudom, hogy igazából ezen miért vannak az emberek meglepődve. A másik meg az, amit te mondasz, hogy most elkezdünk ki jót békát mondani, meg az alatt minden szar volt, azért basszus, 6 bajnoki címet csak összehoztunk. És akkor most megint fel tudom tenni azt a kérdést, hogy nyilván itt a vége, az már nagyon a lejtmenet volt, ez milliószor az idei szezonban is, tavaly is beszéltünk róla, most, amikor Belichick elment, akkor is kitárgyaltuk, hogy ez gyakorlatilag kikerülhetetlen volt ez a move. Még nem tudom, még a Dynasty-ben nem tartok annyira előre, mert mostanában mindig, amikor este oda jutnék, hogy na most megnézek belőle egy részt, akkor mindig közben jön valami, és aztán sosincs rá időm, úgyhogy majd lehet, hogy így inkább egyben fogom letolni az egészet, de én nekem ettől elróltam van, ettől a utólag megmondjuk, hogy igazából Belichick egy szemétláda volt, meg hogy nem tudom, csak azért nyertünk, mert hogy Brady volt, és hogy amúgy miatta akartak játszani, szerintem ez ilyen szenzációhajház, talán ez a legjobb szóra.
Nem is szenzációhajház, de igen, ez egy kicsit ilyen, és persze azt értem egyébként, tehát hogy azt értem, hogy ugye az első számú úgymond, tehát amit fölírtak a zászlóra, amikor átvették a csapatot, mondjuk így, hogy átvették, akkor ugye az volt, hogy kultúraváltás. Ezt teljesen értem, és nyilván ezt kell kommunikálni, hogy most más a kultúra, nyilván más időket élünk, mint 20 évvel ezelőtt, nyilván más edző vagyok, más general manager vagyok, és kultúraváltás van, úgymond, ahogy fogalmazott Wolf, tehát, hogy kevésbé seggfej kultúra, vagy valami ilyesmi, hard ass, nem seggfej, de kb. Azt jelenti. És aztán egyébként másnap a Mayo kicsit így oltotta ezt a tüzet, mert mondta, hogy azért ő rengeteget tanult a Belichicktől is, hogy hatalmas szakember, és stb. De igen, de azért kicsit néha túltolják, de nyilván rutintalanok még ilyen szempontból, és igen, abban egyetértek, tehát, hogy és persze így működik a sport, meg így működik minden, amíg jönnek a sikerek, addig nem baj, ha csekfej vagy, aztán amikor nem jönnek, akkor meg miatt, tehát, hogy akkor meg baj, úgyhogy ilyen szempontból persze.
Igen, Wolfnak ugye volt egy megjegyzés, igen, mondja nyugodtan.
Az elmúlt 25 évet, na, tehát, hogy mert és most Kraftra is újra mutogatok ilyen szempontból, mert ha csak pénzügyi szempontból nézzük, akkor megvette a csapatot, nem tudom, 170 millióért, és ér most több mint 5 milliárdot, és hát ez Belichicknek azért nagyon sok köze volt.
Nyilván, ugye Wolfnak volt a múlt héten ugye a Combine előtt egy ilyen sajtótájékoztató, és ott talán ott kezdődött úgymond ez, amire utána Mayo is reagált, és talán nekem ebből a... Hát az nem volt annyira direkt, inkább arra kérdeztek rá, hogy a scoutolás, tehát a játékos megfigyelés mennyibe fog változni, és talán ott kezdődött egy picit, legalábbis én abba a mondatába éreztem, hogy jobban fognak hagyatkozni a scoutok véleményére, és én ebből egy kicsit azt hallottam ki, és szerintem lehet, hogy benne is volt egyébként Wolfnak a mondandójában ilyen burkolta, hogy ugye eddig eléggé Belichick központú volt ez a dolog, amit egyébként tudtuk is nyilván, meg mindenki, meg ez nem mondom, nem is azt mondom, hogy nyílt titok volt, mert nem volt titok, tehát hogy ez nyilvános info volt mindenki számára. Nyilván átalakulás, és ha még egy nagyon picit csak visszautalva, és utána tényleg áttérünk a szabadügynökökre, ugye amit beszéltük, hogy mennyire voltak szexi választások ezek az edzői kinevezések, hát basszus, azért egy per hármas csapatról beszélünk, tehát nyilván Patriots, és nyilván attól függetlenül az elmúlt két év az gyengébe sikerült, van még egy bizonyos ázsiója a csapatnak így a ligán belül, de azért azt is látni kell, hogy mi most azért nem egy olyan csapat vagyunk, ahova nagyon szívesen jönne támadó oldali edző, mert gyakorlatilag az offenzünk az teljesen üres, alig vannak benne használható játékosok. Nyilván ide kevésbé szívesen jön valaki, mint mondjuk azt mondom, hogy Atlantába is, ahol gyakorlatilag ezt beszéltük ugye a Bill Belichick kapcsán is, amikor arra beszélgettünk, hogy hol lehet vezetőedző, hogy ott gyakorlatilag az offense az kész van, mert van egy komplett támadófal, vannak jó skill játékosok, csak egy irányító kell, és nagyjából kész van az a csapat. Azért ez a Patriots nem esze nincs így, tehát hogy nyilván ezt is azért, hogy is mondjam, helyén kell kezelni, meg ha megnézzük azt, hogy mennyi munka vár a csapatra, és simán lehet, hogy az előző rezsimnek a játékosai nyilván nem egy-két év alatt tudják ezt úgymond a saját képükre formálni. Tehát, hogy azért nyilván ebben is, vagy erre is oda kell figyelni, hogyha... De nyilván abban meg egyetértek, hogy a szurkolónak joga van azt mondani, amit akar, ezzel nincs is baj, csak azt gondolom, hogy akkor tegye úgy, hogy egy picit utánaolvas, meg nem mond hülyeségeket, és akkor mondjuk hát azt nem fog szerint... ennyire, hogy is mondjam, hát offenzívnek hangzani, inkább így mondom.
Azt szerinted hülyeség, szerintem nem az. Na mindegy, ha már előző rezsimről beszéltél, és előző rezsim játékosairól, azért van egy pár szabad ügynök, így, hogy ugye J.C. Jackson-t is elküldte a csapat, és most már, jól hiszem, akkor Patriotsnak van a legtöbb vagy pénze a cap alatt, főleg úgy, hogy ugye jó nagyot nőtt a fizetési sapka, és most már több mint 100 millió dollár van a elkölthető a Patriotsnál. És ugye nagy kérdés volt szerintem az, hogy ki fognak-e osztani bármilyen teget, mármint a Patriots valamelyik játékosára, a két legnagyobb esélyes, ez nyilván Dagger volt és Onwenu, bár egyébként szerintem Hunter Harry is ott volt, mint sleeper, mondjuk így, és végül ugye transition tag lett belőle, méghozzá Kyle Daggernek, ritkán használ az NFL transition taget, méghozzá leginkább azért, mert nem jár kompenzáció akkor, hogyha elmegy a játékos. Mit is jelent a transition tag? Ugye a transition tag az azt jelenti, hogy ha jól emlékszem, akkor a pozícióján a 10 legjobban fizetett játékos átlag bére az egyéves tagnek az ára. Ez ugye safety szempontból 17 plusz millió helyett 13,8. És a különbség még az ugye a franchise taggel kapcsolatban ellen, hogy a franchise tagnél, hogyha egy másik csapat el akarja vinni, akkor két első kört kell, hogy fizessen a csapatnak, míg a transition tagnél elvia az a lényeg, hogy ajánlhat neki szerződést másik csapat, de tulajdonképpen a Patriots eldöntheti, hogy avval a szerződéssel, amit a másik csapat ajánlott neki, azon megtartja a játékost, vagy nem. Ha viszont nem tartja meg, és elmegy az a játékos oda, akkor viszont nem számít bele ugye a compensatory pickbe az a játékos, így hát tulajdonképpen ez a hátránya mondjuk így a sima szabadügynök elvesztéséhez képest. Mit szóltál ahhoz, hogy Kyle Dagger kapta ezt a transition taget?
Számomra nem volt meglepő. Azért az úgy nyilvánvaló volt, hogy az ő meg Onwenu megtartása az mindenképpen prioritás, és ezt mondta is egyébként.
Képpen prioritás?
Most vagy Wolf, vagy mondjam Gerard Mayo. Én abban bízok, hogy... Igen?
Mindenképpen prioritás?
Én azt gondolom, hogy igen.
Oké.
Okay. Nálam Dagger egy, még akkor is, hogyha nyilván nem nőtt föl oda mondjuk, mint Devin McCourty, tehát hogy nem lehet, hogy meghatározza a játékos a védelem hátsó részének, de azért nagyon, nagyon fontos játékos, még akkor is, hogyha a tavalyi szezonja az ugye gyengébbre sikerült, de azért az előtte lévő, hát azt mondom, hogy kettő, mert azért újoncként annyira nem dobták be még a mélyvízbe, tehát a 21-22-es szezon az alapján azt gondolom, hogy igen, ő nagyon fontos része a védelemnek, főleg úgy, hogy mondjuk elnézve a safety piacot. Jó, mondjuk most ki lehet vágva, hogy egy Jordan Poyer, de mindegy, tehát hogy mondjuk Antoine Winfield, aki még azt gondolom, hogy jó, nyilván Winfield jobb játékos, mint Dagger, de más típusú játékosok is azért. Szóval nálam igen, és én abban bízok, hogy Onwenuval, hogy én Onwenu, hogyha mondjuk mind a két játékos kimegy a piacra, akkor abban egyet értünk, hogyha erre gondolt az előbb a mindenképpen prioritással, hogy Onwenu nálam, akkor inkább Onwenura raktam volna a teget, és akkor Dagger-t hagyom, és akkor majd meglátjuk. De én még jelenleg azt gondolom, hogy, és ebben bízok, hogy Onwenuval tartanak már ott a tárgyalások, hogy a szabadügynök piac nyitása előtt vele meg tud egyezni egy hosszabbításban a csapat, ami meg, hogy transition, meg franchise tag, szerintem ugye nincsen kompenzációs pick, gyakorlatilag annyi pénzük van, annyit fogunk költeni, hogyha ha lenne is, lenne se számítana, tehát hogy a minden bizonnyal, akit igazolunk, az kiütné ezt a szerződést, úgyhogy ebből a szempontból ez gyakorlatilag mindegy. Két első kört meg senki nem adott volna érte, tehát hogy igazából itt valamennyi spóroltunk akkor is. Még mondom, hogyha biztos vagyok abban, hogy valaki azért Dagger-t meg fogja kínálni egy szerződéssel, úgyhogy ha ezen a gondolatmeneten végigmegyünk, és hogyha a hallgatók is végigmennek, akkor azt gondolom, hogy ez egy logikus gondolatmenet volt. Nyilván ehhez kell az, amit az előbb mondtam, és amivel kezdtem, hogy Onwenuval közel legyen a hosszabbítás, mert szerintem ennek a támadósor gyakorlatilag az egyetlen, vagy a kevés, nagyon kevés közül az egyik használható játékos a Onwenu. Úgyhogy ez a válaszom a kérdésedre.
Egyrészt igen. Akkor beszéljünk Onwenuról, hogyha már
belefejezted be. Egyrészt igen, tehát szerintem a legjobb játékosa konkrétan a támadósornak. Egyrészt kérdés úgy ugye, hogy a csapat miként tekint rá, mint guard, vagy mint tackle. Más kérdés, hogy ő miként tekint magára. Viszont a kérdés az inkább az, hogy egy ilyen West Coast típusú, és egyébként inkább, ha abból indulok ki, hogy Fumpelt ugye Clevelandből jött, inkább zóna futás, zón futás sémával operáló támadósor lesz-e, nyilván nem tudjuk, abba hogyan illeszkedik bele Onwenu, aki azért nagyon jó guard, nagyon jó tackle, de inkább a gap sémában jó, és nem tudom, hogyan működne ebben, ha a zóna, inkább zónafutásokkal operál majd a csapat. Nem lehet-e az benne ebben a gondolkodásban, hogy egy másik sémában igen, többet ér, és valószínűleg akkor többet is lenne hajlandó fizetni érte a csapat, de a sémában nem biztos, és akkor inkább nézze meg az, hogy milyen a piac, aztán majd eldöntjük, hogy kap-e valahol 20 milliót, most mondtam valamit kb., vagy 16-ot, vagy nem.
Nyilván, ugye ez, itt megint csak vissza lehet arra utalni, hogy mi lesz az elképzelés, és ugye Sampert elmondta, hogy nagyjából azért olyasmi lesz, amit ő Clevelandben, tehát egy picit a powerbe lemegyünk, vagy az erőben inkább az agilisebb, mozgékonyabb, atletikusabb játékosok irányába fogunk elmenni, de én egyébként azt gondolom, hogy ha Onwenu marad, akkor ő mindenképpen tackleként. Jó volt guardban is, de én azt gondolom, hogy őt berakni guardba az kicsit fölösleges, vagy tehát, hogy tackleben jobban ki tudjuk használni, jó tackle fontosabb.
Fontosabb valószínűleg, de én azt gondolom, hogy jobboldali guardként ő akár all pro lehet, még jobboldali tackleként meg inkább ilyen próból határán. Tehát, hogyha csak most ha nem nézve nyilván a pozíciós értéket, nyilván azért jobboldali tackle az fontosabb, akkor azt gondolom, hogy guardként jobb teljesítményt nyújt, mint tackleként. Tackleként is jót nyújt, csak guardként sokkal jobb. Az egy már egy másik kérdés, hogy azért kellett kimenni tackle-be, mert annyira ótvar szar volt a tackle helyzet tavaly, hogy ki kellett mennie oda. De én azt gondolom, guardként többet ér, vagy jobb teljesítményt tud nyújtani. Plusz, ne felejtsük el azért, hogy a drafton azért a tackle osztály, mondjuk így, az idei tackle class, az elég mélynek is tűnik. Hozzáteszem megint csak, hogyha Onwenu marad, vagy Onwenu nem marad, vagy csak guardként játszik, akkor viszont két tackle-t kell hozni a csapathoz, most ez mindegy, hogy draftról vagy free agency-ről.
Igen, nálam ez is egy olyan tényező, amit azért beleszámoltam így mondjuk a csapatépítési filozófiát nézzük, hogy azért egy jó tackle-t úgy tud szerezni, de azért ahhoz elég nagy mázlinak kell lenni, meg azért lehet, hogy elég sokat föl is kell áldozni, hogy egy drafton két jó tackle-t szerezzél, és úgy, hogy mellette meg kéne erősíteni a támadósor többi részét, mert gyakorlatilag Stevens a maga mögött nincsen futónk. A támadófal az mondjuk a belső posztokon is ott van Strange, de Andrews öregszik, tehát ő se lesz fiatalabb. Azért a tavalyi draftoltakból talán azt gondolom csak Sirisau volt az, aki egy-egy meccsen jól játszott, de azért nyilván az állandó jó teljesítmény az nála is hiányzott. Muffy-ról meg Jake Andrews-ról nem is beszélve. Nincsen elkapunk gyakorlatilag, aki értelmezhető ütemben szállítja a yardokat Douglasen kívül. Tehát, hogy nem mondom, hogy pazarlás előni két draft picket tackle-re, mert nyilván nagyon kellenek a tackle-ok, de nem szerintem jobb helyzetben vagyunk, ha csak egy baloldali kell.
Én nem is erre gondoltam, én arra gondoltam, hogy free agency is lehet akár hozni. Mielőtt rátérünk a külső, mondjuk így, kívülről hozott free agentekre, szabad ügynökökre, ezen a két játékoson kívül kit tartanál még meg azok közül, akik eddig a Patriotsnál voltak?
Hát Henryt mindenképp, tehát, hogy ha már beszéltünk Onwenuról, aki ugye tavaly a legjobb játékosa volt az offense-nek, akkor szerintem Henryt is mindenképpen meg kell említeni, aki konstantan mindegy, hogy ki volt a center mögött, hozta azért az elkapásokat, tehát hogy nálam az ő megtartása is nyilván reális keretek között prioritás, bár most azért az elmúlt napokban több olyan hírt olvastam, hogy azért az egyáltalán nem biztos, hogy ő marad New Englandben, mert eléggé messze vannak az álláspontok, úgyhogy majd meglátjuk, nyilván még most van egy kis ideje a hétfőn, tehát nagyjából egy 4 napja van még a feleknek a szerződés, vagy egy új szerződésben megegyezni, mielőtt ugye tárgyalhat másokkal, és akkor még van, hát én nálam még Born olyan, aki azt mondom, hogy a támadó oldalról nyilván az ACL szakadása után ez megint csak egy rizikós vállalás, de én abban azért bízok, hogy ő vissza tudja szerezni azt a formáját, nem egy 30 plusz, 33 éves játékosról beszélünk, akinél már azért eléggé, mondjuk úgy, hogy adná magát, hogy lefelé ível a pályafutásra, tehát hogy azért még benne látok egy pár jó szezont.
Ja.
És akkor még a védőoldalon is vannak azért ilyen...
Ákos.
Mondjuk, igen? Mondjuk nyugodtan.
Azt már azt nem mondtad ki szerintem.
Micsodát?
Kire gondoltál az utolsó támadó?
Born, nem mondtam.
De lehet, hogy csak én.
Ja, akkor jó, akkor mondom még egyet. Kendrick Born, tehát a nyilván az ACL szakadása után az necces lehet, hogy ott azért sok fog azon múlni, hogy a többi csapat hogy tekint rá, meg mondjuk mi mennyivel tudunk. Abban nem lesz baj, hogy valószínűleg azért mi, tehát hogy beszéltük és el vagyunk keresztve pénze, még úgyis, hogy egy Dagger megkapta az egét, 88 millió körül állunk, és nekem még a védő oldalon van két játékos, aki ilyen kiegészítő játékos, és őket meg kéne tartani. Anthony Jennings, meg Mac Wilson, ők tényleg ilyen, hát nem mondom, hogy apróért, de tehát, hogy ilyen pár milliós szerződésekért, mert szerintem ők jól szálltak be, meg én még egy erfatendert adnék Alex Austinnak, aki a szezon végén elég jól szállt be cornerposzton, úgyhogy vele azért lehet próbálkozni, és azért ez a cornerback sor is öregszik. Tehát Christian González mellett azért oké, van egy Marcus Jonesunk, de ő azért inkább slotban, és Jonathan Jones sem lesz fiatalabb, úgyhogy nálam nagyjából ezek azok a nevek, akiknek így szívesen adnék nagy szerződést, és vagy sajnálom, de nálam Josh Uche az lapát, vagy hát nem is lapát, de szerintem ő nem fog visszatérni.
Miért nem?
Én azt gondolom, hogy nála is az lesz, hogy máshol többet fog kapni, és nagyon, nagyon bízom is benne, hogy nem fogjuk túlfizetni. Imádom a játékát, tehát ezt a hallgatók is tudják, meg én szoktam a cikkeimbe is írni, hogy imádom, de egyszerűen annyira egydimenziós játékos számomra, hogy azt a pénzt, azt szerintem okosabban is el lehet költeni. Mondom még egyszer, még így is, hogy ennyi elkölthető, vagy ilyen sokkal vagyunk a sapka alatt.
Jó, játszunk egy játékot, hogy kívülről ki az a három játékost, akit hoznál, egyet te, egyet én, tehát három-három játékos, akit hoznál, és nem lehet ugyanazt mondani.
Jó, de előtte várja, még te nem mondtál neveket.
Ja, én azért nem mondtam neveket, mert alapvetően egyébként egyet értek ezzel.
Ja. Csak egy nevet bedobnék. Zeke Elliott, mert nálam ő kimaradt.
Én egyébként visszahoznám, de én azt gondolom, hogy én nem akar majd visszajönni, mert gondolom, hogy ennyi idősen a pályafutása vége felé egy rebuild, tehát egy újraépítős csapatban akar játszani. Nyilván attól függően, hogy lesz-e más ajánlata, vagy jobb csapattól ajánlata. Ugye nem nyert Super Bowlt, és tavaly azért nem volt rossz éve akkor, amikor játszott, tehát hogy második számú futónak szerintem csomó csapatnál, csomó contender csapatnál elférne. Úgyhogy ilyen szempontból én örülnék, ha visszajönne, de szerintem az ő pályafutásának ebben a pontjában nem ez az érdeke. Ha csak nyilván csak ez az egy offerje van, az egy másik kérdés.
Egyetértek, átadom a lehetőséget, az előbb úgyis sokat beszéltem, úgyhogy tiéd az első név.
Az első, jó, és kívülről beszélünk, hogy
Annyit tisztázzunk le, hogy olyan jöhet, akire mondjuk franchise teget raktak, és akkor cserélünk, vagy abszolút csak szabad ügynek?
Szeretnél két elsőkört rakni valakinek?
Nem azért, csak hogy letisztázzuk a dolgokat.
Lehet ilyet. Jó, nekem az első emberem az Tyron Smith egyébként, baloldali tackleként, ugye ő nem kapott új szerződést Dallasban. Amikor játszik, és ez szerintem fontos, amikor játszik, akkor a liga top 3 baloldali tackle-je, nem fiatal már. Nyilván megint csak ugyanaz a kérdés nálam, mint Zeke Elliottnál, hogy akar-e még, hogy kap-e a hasonló, vagy offert egy contender csapattól, bár szerintem azért ez is túl van misztifikálva, tehát hogyha Patriots többet fizet, akkor ide fog jönni. De azt gondolom, hogy ha fiatal tackle-öket akarunk hozni a draftról, akkor Tyler Smith, mint szokták mondani, bridge QB, hát ő bridge left tackle-nek tökéletes lenne ide még egy-két évig, és egyrészt tudnának tőle tanulni, másrészt, ha játszik, akkor a bal oldalon ott tulajdonképpen egy-két évre megoldaná ezt a pozíciót, addig, amíg mondjuk, ha van valaki, jön valaki új, első-második körben, addig lehet a jobb oldali tackle, és aztán amikor Smith visszavonul, akkor a helyére átmehet balra.
Tetszik, csak azt ígérd meg nekem, hogy nem fog megsérülni. Mert nekem is, tehát ahogy mondtad, ez a legnagyobb gondom van, és mondjuk egyébként én őt ezért nem is hoztam volna, tehát hogy ez mondjuk így megúsztuk ebből a szempontból, hogy nem kell új, vagy megúsztam, nem kell új nevet keresnem. Meglepő módon nálam nem a támadósorban jön az első ember, hanem a védelemben, méghozzá a védőfal, Christian Wilkins a Miami-val. És én ezt egy picit talán így, ha lehet ilyet, akkor össze is párosítanám mondjuk azzal, hogy Gacsót meg elküldjük. Mert úgy az a hármas, az Barmore, Gacsó, Wilkins szerintem egy picit sok lenne, sapka ügyileg is, meg snapszámilag is. Úgyhogy nálam ő a, hát nem mondom azt, hogy number one játékos, de akit így először hoztam. Tavaly azért, meg már a 22-es szezonban is eléggé jó éve volt. Nem egy nagyon-nagyon fiatal játékos, tehát hogy azért 28 éves, de neki az ugye az első nagy szerződése lesz ez a mostani ilyen. Tényleg ez a, ha már Covingtonról beszéltünk az elején, hogy, és ugye a védő falból érkezik úgymond, úgyhogy kapna egy ilyen játékos Barmore mellé, azért az a védőfal az elég brutálul néz neki.
Értem, amit mondasz, meg nagyon szeretem az ő játékát, meg rohadt jó játékos. Egy gondom van ezzel, hogy Barmore-nak lassan ki fog járni egy szerződés, és akarsz-e ennyi pénzt áldozni két emberre a védőfal közepén, akik közül tulajdonképpen valószínűleg egyik sem egy 100% snappes játékos.
Én ezt bevállalom. Ezzel a két játékossal én nagyon megnézném azt a védőfalat.
Jó. Egyet. De ez így szép. Én második játékosom, egyébként nekem Xavier McKinney, ugye a Giants tulajdonképpen free agent safety-je, aki nekem hiányzik, nekem még mindig hiányzik ebből a csapatból egy igazi free safety, és én ott játszhatnám, nyilván nem tudjuk, hogy a csapat mit szeretne kezdeni Duggarrel, meg Mapuval, bár Duggarnél szerintem már tudjuk, hogy ő nem lesz free safety, Mapunál még bármi lehet, bár őt is inkább én egy kicsit több izmat raknék rá, és inkább a linebacker sorban használnám az ő sebességét, meg range-ét, úgyhogy nekem Devin McCourty ott az hiányzik onnan egy biztosító személy, és McKinney szerintem megfelelő játékos lehetne ebből a szempontból, de
tetszik, abszolút. Az a kérdésem itt igazából, hogy akkor ez Duggarrel együtt, vagy akkor nálad Duggar mondjuk távozik, és akkor mondjuk azért a pénzért hoznád meg Kinnit, vagy ez hogy néz neki?
Nincs bajom Duggerrel egyébként.
Tehát akkor ők együtt.
És fognak kötni vele. Nyilván van egy Peppers, egy Dugger, meg egy McKinney hármas, az elég jól néz ki az a secondary, hogyha még Jonathan Jones, Gonzalez, másik Jones, és még ki tudja, hogy Jackson visszajön-e, ugye?
Ja, abszolút, ez sokkal jobban tetszik, mint Tyron Smith. Még akkor is, hogy azért beszéltük róla, hogy ez a támadó falat meg kéne erősíteni, de McKinney-t abszolút adom. Meglepő, nem meglepő módon. Azért most megyek egy picit a támadósor irányába. És akármennyire is jó az idei elkapók lesz a drafton, azt gondolom, hogy kell egy veterán elkapó is a piacról. Calvin Ridley a választásom. Azért ez egy picit szerintem rizikósabb dolog, mert ugye neki voltak off-field ügyei, ez a fogadási mizéria, de én azért benne látok még, és ő sem az a kimondott, az a nagyon fiatal, tehát mondjuk lehet, hogy ebből a szempontból sok hallgatónak egy picit ilyen, hogy is mondjam, kettős érzése lehet Ridley-vel kapcsolatban. Igen, van?
Tehát, hogy azt tegyük hozzá, tehát a free agent az azt jelenti, hogy van fiatal a free agent, mondjuk 25 éves, de azért alapvetően, akik kimaradnak free agency-n, az azért 25 fölötti, tehát hogy mert hogy neki már megvolt egy szerződése, már mint hogy volt már rookie, a rookie az meg 4 év, ha első körös, akkor mondjuk akár 5 is, plusz tag, meg stb. Tehát ilyen szempontból szerintem a free agency nem is arról szól, hogy a 22 éves játékosokat szerzel, nagyon ritka.
Nyilván, persze, csak azért mondom, hogy ezzel mindenki tisztában legyen. Szerintem Ridley azért annak ellenére, hogy tavaly egy kicsit gyengébb szezonja volt, mint mondjuk a sokan várták, azért mégiscsak 1000 yard fölé jutott, amikor játszott azért mindig azt hiszem, hogy 7 touchdown alatt nem is hozott le szezont, és ugye az 1000 yardokat is szépen csipegette. Úgyhogy kell ebbe azt gondolom, hogy kell ebbe a csapatba egy free agent elkapó, és ha bár a két kedvencünk, meg szerintem azért ebbe elég egyetértünk, ugye Pittman meg Higgins teget kapott, akkor más után kellett néznem, úgyhogy nálam Calvin Ridley a választás.
Jó, nem tudok vele vitatkozni egyrészt, másrészt legalább nem kell gondolkodnom, hogy ő legyen a harmadik nálam. De abban nyilván idősebb fajta, de olyan szempontból, hogy a lábában még nincsen sok yard, mondjuk így az eltiltás miatt, úgy meg foci szempontból, vagy foci idő szempontjából meg fiatalabb. Igen, tehát ahhoz képest, hogy eléggé terveztük, hogy hú, Higgins is, meg Pittman is free agent lesz. Tehát a tegekkel kicsit ilyen vékonyka lett ez a free agent class. Persze ott van Gabe Davis, meg Marquise Brown, de én egyiket se kedvelem különösebben. Lehet ezzel vitatkozni nyilván. Még a Ridley az, aki igen, viszont szerintem ő is pont emiatt, mert hogy eléggé vékonyka ez a csapat, vagy ez a csoport, ő igen drága lesz zsebben nyúlós szerintem ilyen szempontból, mint legjobb elkapó a piacon. De hát nyilván, ezért van sok pénzünk. Jó, harmadikat kell mondjak?
Uh-huh.
Miért nem snake-be mentünk? Jó. Nem csak azért maradtam csőmben, mert el kell döntenem, hogy a kettő közül kit fogok választani. De akkor mondom azt, hogy Jacoby Brissett. Szerintem Mac Jonesnak lefőtt. Nem is azért, mert nem jó képességű, hanem azért, mert a hírek szerint azért a csapatban, az edzőkben, de főleg a játékosokban is azért ő, mint személyiség, és én kedvelem egyébként, mint játékost, mint személyiség, tehát nehéz lenne innen visszajönni, meg a viselkedésével, plusz azt gondolom, hogyha jön a draftról egy irányító, akkor nem meg Jones lesz a Bridge QB, mondjuk így, hiszen Jacoby Brissettet ismeri Fumpert, Jacoby Brissettet ismeri a Patriots, plusz ez azt is előrevetíti, hogy szerintem Jacoby Brissett van, akkor nem, és ez most durva lesz, mert nem teljesen értek vele egyet, de azért ilyen szempontból ugye kinyílnak az opciós lehetőségek az 1/3-ra, és hogyha, tehát nem vagy arra rá kényszerítve, hogyha valamelyik QB-t a 3 vagy 4 közül nem kedvelsz, és elmegy elsőre meg kettőre az, akit igen, akkor nem vagy arra nagyon rá kényszerítve, hogy olyat válasz, akit be nem vagy annyira biztos. Úgyhogy ilyen szempontból flexibilitást is adva, plusz mentorként is, mert személyiségileg is nagyon szeretik mindenhol, ahol volt eddig, plusz szerintem konkrétan jobban játszott, mint Watson a Clevelandben. Azt gondolom, hogy ez egy már-már egyértelmű igazolás lenne.
Igen, ezt nagyon mondják, ha felmentek Twitterre, akkor ott is azért, ha megnézitek a Patriots-szal, vagy Patriots-os beatwritereket, akkor egyre többen írják azt, hogy azért ez nagy valószínűséggel így lesz. Úgyhogy én nekem kicsit heróta van a Bridge QB vonaltól, mert nyilván egyrészt oké, mert ha beraksz egy fiatal irányítót egy full nulla NFL offense-be, akkor ott megölhet egy gyakorlatilag a karrierét, mondjuk ahogy Mac Jones-nál is láttuk. De én mondjuk nem tudom, hogy nyilván ez adja magát, és amúgy egy szépen úgymond fölépített dolog, tehát hogy Brissett ismeri Fumpel, tehát megvan, tudja, ismeri a rendszer, stb. És amúgy ez adja is magát, nekem mondom alapból az magával, nem Brissettel, hanem ezzel a Bridge QB dologgal van egy ilyen negatív érzésem, de ez az én személyes problémám, úgyhogy ezt nem kell vele egyetérteni. Amúgy meg tényleg egy jó pick olyan szempontból, hogy simán azt gondolom, hogy talán az eddig felsoroltakból, aztán majd kiderül, de azt gondolom, hogy ennek van a legnagyobb realitása jelenleg így 3-4 nappal a szezon nyitása előtt. Az utolsó pick, és akkor gyakorlatilag lassan végén is érünk a podcastnek. Egy olyan játékos, akiről beszéltünk a szezon közben, a csere határidő környékén. Van tippet, hogy kire gondolok?
Csere határidő környékén beszéltünk valakiről.
Chase Young.
Tessék?
Chase Young.
Aha.
Defensive end. Ugye beszéltünk arra pont a Washington, ugye mikor elcserélte San Francisco-ba. És ugye akkor még arra beszéltünk, hogy Bill Belichick alatt nagyon megnéznénk. Bill Belichick nincs, de én azért remélem, hogy Chase Young lesz. És ő végre egy, ha már beszéltünk az előbb ugye arra, hogy mennyire fiatal vagy nem fiatal játékosok, azért 25 éves, tehát hogy azért az még tényleg egy nagyon-nagyon fiatal pasietető, és Judonnak a túloldalára kell valaki. Még akkor is tudom, hogy ott van Keon White, ott van Dietrich Weiss, de Young mindegyiknél, sőt én azt gondolom, hogyha tényleg kihozza magából azt a potenciát, és nála is előjön az, ami mondjuk Tyron Smith-nél az elején, hogyha egészséges tud maradni, akkor azt gondolom, hogy Judon mellett mondjuk 1-2 évig, és aztán, hogyha Judon visszavadul, távozik, visszaesik a teljesítmény, akkor meg ő lehet a number one pass rusher a Patriots-ban. Úgyhogy nálam ő a harmadik választás, ilyen 2-1 arányba lehetolva a védelem felé.
Jó felekapirgáltál, mert nekem is az edge volt a másik poszt, ahova gondolkodtam a harmadik választásomra, és nekem mondjuk nem Young jutott eszembe, de olyan szempontból meg azért gondolkodom ezen a poszton, nem is azért, mert ugye egyikünk se tartaná meg, bár még visszajöhet egyébként, mert tesztelheti a piacot, aztán ki tudja, mit látnak benne, de hogy nekem inkább a Judon a kérdés szerint, mert hogy ugye tavaly is már átalakították az ő szerződését, idén is biztos vagyok benne, hogy hát jelezni fogja mondjuk így finoman szólva a csapatnak, hogy nem elégedett az ő jelenlegi szerződésével, ugyanakkor meg nyilván sérülésből jön vissza, úgyhogy én itt nem tudom egyébként, hogy mennyire lesz boldogság a kapcsolat a csapat is és közte, és én valahol, én már rövidebb távon is azon gondolkodtam, hogyha ez nem jön össze, akkor lehet, hogy itt kell egy olyan pass rusher, egy olyan edge játékos, aki azonnal pozitív hatással van a csapatjátékára. Nekem két másik játékos jutott eszembe ilyen szempontból, az egyik egy idősebb, a másik meg Igen, egy fiatalabb játékos, aki nem akkor a star power, mint Chase Young, de szerintem nagyon hatékony. A Daniel Hunter az egyik, mint idősebb játékos, ugye 30 éves lesz most már, ő inkább rövid távon. Nekem, ha meg fiatalabb játékos, akkor meg Bryce Huff, aki a New York Jetsnél produkált két igencsak hatékony szezont, és ő is csak 25 éves ilyen szempontból, úgyhogy nekem ők ketten jutottak eszembe, rajtuk gondolkodtam versus Brissett, de a Brissettet mindenféleképpen be akartam hozni végül.
Szuper, amúgy akkor nem is nagyon volt, vagy nem is nagyon vettük el egymás játékosait ebből a szempontból. Ugye nálad volt, mondtad, hogy Ridley gondolkoztál esetleg a harmadik, úgyhogy ez pedig amúgy azt hittem, hogy azért így...
Gondolkodtam, és akkor ott meg eléggé egyértelmű, tehát hogy mivel Marcus Brown-t nem szeretem, Gabe Davis-t nem szeretem, ezért eléggé egyértelmű volt, hogy Ridley marad.
Pedig amúgy azért mondom, hogy azért így azt mondom, a hallgatóknak is lejött már így az elmúlt adások alapján, hogy azért sok dologban eléggé ugye egyre jár az agyunk, vagy hasonlóan gondolkozok, úgyhogy egy kicsit ettől féltem, hogy mondom, lehet, hogy két-három játékosnál is akár ütközés lesz majd, és akkor elveszük egymás elől a lehetőséget, mint mondjuk a szezon során, ugye a végeredményeknél volt egy párszor, amikor ugyanazt tippeltük, vagy ugyanazt akartuk tippelni a végeredménynél.
Ez csak azt jelenti egyébként is azt jelenti, hogy mennyire lyukas az a keret.
Igen, tehát, hogy...
De jó, eszembe jutott még egy. Na. Beszéltem Bryce Huffról, meg ugye a New York Jetsről, és ugye már mondtam Tyrone Smith-t. Én lehet, hogy valami fajta teljesítmény ösztönzős, kipróbálós, ha belemegy, meg ha nem lesz nagy piaca, kipróbálnék Becktonnal, aki az első évében, ugye ő tackle-t játszott a New York Jetsnél, és az első éve kb. Mac Jones kaliberű volt, mondjuk így, de szerintem még tackle poszton még talán jobb is, és azóta meg lejtmenet, de ha azt mondjuk, hogy a Trent Brown volt egy hegyomlás, hát ezt meg kell szorozni még valamennyivel Becktonnál, és én nagyon kíváncsi lennék, hogy ha Skarnéke itt lenne, akkor gondolkodás nélkül hoznám, mert szerintem ő ki tudná hozni belőle, de nagyon kíváncsi lennék, hogy vissza tudná elvinni, vagy vissza tudná hozni azt a rookie évet itt nálunk, mert ha igen, akkor meg brutál jó lenne. És nem drága jelenleg.
Hát biztos, tehát, hogy szerintem ő nem azt mondja, hogy veterán minimum, de hogy nyilván az elmúlt két szezonja után neki nem nagyon, ugye 22-ben megsérült, tavaly játszott valamennyit, de ugye te is mondtad, 20-as első körül, hogy az eljel közepe táján vitt el ugye a Jet, akár amúgy ez adná magát, és nekem, én mindig nagyon szerelmes voltam ezekbe az ösztönzős szerződésekbe, úgyhogy ez mondjuk tetszik, kíváncsi lennék rá, csak nyilván megint esetleg arról lehet, vagy azon lehet gondolkozni, hogy mondjuk az ő játék az mennyire illeszkedik a Van Pelt által elképzelt, aki inkább talán a kisebb, mozgékonyabb játékosokat keresi a támadó falba, meg ugye a blokkolási séma miatt is azok jobban illeszkednek az ő rendszerébe, de meglátjuk, hát majd kiderül nyilván, hogy nagyjából mi az elképzelés, azért azt gondolom, hogy ha jönnek a hírek, hogy kiket igazol a csapatonnal, azért már úgymond könnyebb dolgunk lesz, és mondjuk, ha majd utána majd beszélünk a következő adásokban a draftról, akkor már ott azért nyilván ebből a szempontból is könnyebb dolgunk lesz sokkal, hogy látni fogjuk, hogy hol maradtak hiányposztok, mert azért most van bőven még, én azt gondolom, hogy olyan posztokon is vannak hiányosságaink, amire most talán mondjuk a legtöbb szurkoló nem is feltétlen gondol, hogy oda kéne játékos. Ezért is mondom, hogy nálam lehet, hogy sokan meglepődnek a két defense játékos van, ugye a háromból kettő védelembe érkezett, de azt gondolom, hogy ha hosszú távon akarunk építkezni, akkor nem lehet csak ezt az idei szezon nézni, meg ezt picit már én próbáltam úgyis ezt szállítani, hogy, hogy azért a drafton a támadójátékosok előnyben vannak. Aki nézte most a múlt héten a Combine-t, azért láthatott szép dolgokat, de erről majd egy következő adásban. Maradt-e még valami, amiről szeretnél beszélni, Spigó?
Hát az, hogy ugye hétfőn kezdődik a free agency, tudom, ott csak tárgyalni lehet, de hát az nyilván loafing, tehát nem igaz. Tehát hétfőn már lesznek bejelentések, hogy majd, amikor megnyílik az FA piac, ugye szerdán,
Szerdán, igen.
Akkor majd megköttetik ez a szerződés, tehát már megköttetett. Úgyhogy igazából, mire szerdára odaérünk, szerintem addigra már a free agentek második köre következik, úgyhogy szerintem jövő hét vége fele már igazából fogunk tudni beszélni a csapat új rezsimének, mondjuk így, első szabadügynök piacának első pár izgalmas napjáról.
Így van, lesz majd megint ilyen free agent trackerünk, meg hogyha az idő megengedi, akkor igyekszem majd a szerződéseket is összerakni. Mindig nekem ez ilyen nagyon nagy mániám, és imádom csinálni. Tudom, hogy sokan ettől, mondjuk lehet, hogy Herodotot kapnának, meg föltözvágnak a billentyűzetet, de engem ez eléggé leköt, úgyhogy nekem, én sokszor el szoktam mondani, hogy nekem ez az egyik legjobban várt része a szezonnak, még akkor is, hogyha nincsen úgymond effektív foci. Úgyhogy hétfőn, én azt hiszem, hogy valahogy délután, este fele valahogy ott lehet elkezdeni tárgyalni a játékosokkal, úgyhogy érdemes majd az oldalt és meg a Facebook oldalunkat is követni, és a következő adást azt azért nem mondjuk, hogy mikor, mert valószínűleg úgyse tudnánk tartani, úgyhogy igyekszünk minél hamarabb majd érkezni egy újabb adással. Azért az első, szerintem az első nagy hullámot azért úgy megvárjuk, ami szerintem, ahogy Spigó is mondta, hogy nagyjából a héten szerintem le is fog zajlani, aztán meg majd meglátjuk, hogy egy órácskára mikor tudunk így újra összeülni. Nekem is most már lesz egy pár dolog a PFF-nél, ami így szezon, vagy ilyen off-szezon jelleggel bejön, úgyhogy majd azokat is... majd ez ilyen lassan csepegtetem az információkat, úgyhogy ott is szerencsére jó zajlott az első szezonom, úgyhogy reméljük, hogy a csapat is majd jól fog muzsikálni a szabadidő piacon. Köszi Spigó, hogy jöttél, és összehoztunk egy újabb adást, és akkor a következő adás meg majd a Free Agency első hulláma után érkezik. Addig vigyázzatok magatokra. Go Patriots, sziasztok!
Ára Patriots, sziasztok!